kincs a világon, ami soha nem porlad el, ami többet ér, mint a színarany, s amit nem lophatnak el. Van-e olyan, ami boldogít, s amit el nem veszthetünk? Van-e olyan kincs a világon, amit érdemes gyűjtenünk? Igen, van olyan kincs, ami örökre megmarad. Figyelj rám, barátom, most elmondom titkomat. Legyél jó, legyél hű, legyél talpig ember, gazdagíts másokat mindig szeretettel. Legyél jó, legyél hű, és Jézus lesz a barátod. Drága kincs, örök kincs, ha az igazak útját járod. Legyél jó, legyél hű, legyél talpig ember, gazdagíts másokat mindig szeretettel. Legyél jó, legyél hű, és Jézus lesz a barátod. Drága kincs, örök kincs, ha az igazak útját járod. Legyél jó, legyél hű, legyél talpig ember, gazdagíts másokat mindig szeretettel. Legyél jó, legyél hű, és Jézus lesz a barátod. Drága kincs, örök kincs, ha az igazak útját járod. Legyél jó.
Kedves Mária Rádió hallgatók, dicsértessék a Jézus Krisztus! Az aranykor februári száma következik, Kincseink címmel. Ez egy több részes sorozat lesz, az első részben a Szent Elekjék tiszteletéről lesz szó, és egy nagy-nagy örömet szeretnék megosztani a kedves Mária Rádió hallgatókkal, melyre Pipis Csaba önkéntes kutatásai során derült fény. Isten áldja meg fáradozását. Az aranykor mai fél órájában szó esik emberlétünk kincs értékéről, hiszen ahol a kincsed, ott a szíved. Olvashatjuk Máté evangéliumában. A szép énekről, a muzsikálás nagy adományáról. Mindazoknak köszönetül szántam ezt a műsort, akik talentumaikat nem ásták el, hanem továbbadják, megosszák a túlcsordoló örömet, melyet a szépségek felfedezése ad számukra, az ajándékozás örömét. Még mielőtt elmélkednénk a Szent Elekjék titkairól, egy ajándék éneket is hoztam, melynek csak az első két sora volt ismert, és Pipis Csaba jobboltából a Celi Kék Szellem című könyve akadtam rá, mely Beresz Erzsébet skolasztika életéről szól. Ő az, aki a bencés rend női ágát megalapítja. Az első két sora volt csak ismert, ő ezt a dal gyakran énekelte, sőt megtanította az egyszerű tanyasi embereknek. Megtanította őket a szépre, a jóra, és az ünnepek énekkel való köszöntésére. A szent nyugtalanság engem is keresésre buzdított. Senki nem tudott a környezetemben dalról, a bencés rend emlékezetében sem őrződött meg. Így csodaként éltem meg, amikor a Szélrózsa irányában mindenhova elküldtem a kérésemet, s az ismeretlenség homályából egy kántor barátom, Tóth Béla jóvoltából, a kántorok ajkáról összegyűjtött népénektár énekei között rátaláltunk. Szeretném majd ezt a gyönyörű éneket elénekelni, a tiszta szívű, derűs, csupa mosolygós skolasztika emlékére, s igyekszem továbbadni, de őrizni is, mint egy szép erekjét, mely sok szívet meggyógyított, megnyugtatott.
Jöjjetek a drága szívhez, mely szeret oly lángolón, kegyforrás az ő oltára, földi menny kegyelmi trón. Szent szív őrsége vett körül királyod zászlaját, imádjad áldjad szüntelen az ég és föld urát. Üdvözítünk szent szívéből, tör felénk az égi láng, és a szent vér lelke kára szívsebéből hull reánk. Szent szív őrsége vett körül királyod zászlaját, imádjad, áldjad szüntelen az ég és föld urát.
Kincseink, templomaink is. Kozenszky Richárd bencés szerzetes Tihanyi Perjel gondolatait idézem. A templom, mely nem csupán művészettörténeti emlék. A templom messziről figyelmeztető látvány, hogy a földről tekintsünk fel az égre. Belső tér, amely embereket gyűjt össze, embereket, akik akarják a szépet, embereket, akik keresik a csendességet, akik fel akarják emelni szívüket Istenhez. Az Isten házába békét és megnyugvást talál a betérő. Álljunk hát meg csodálattal azok műve előtt, akik a műalkotásokat létrehozták, megőrizték. Vigyük magunkkal a szépség élményét, amely azt hirdeti e szent helyeken is, hogy több és nagyobb a világ annál, amit szemünkkel láthatunk. Béke az érkezőknek, áldás a távozóknak. Ébred a táj, ébred a lélek, ahogy átadja magát a hajnal a reggelnek, helyet cserél a nap a holddal, a horizont is fokozatosan tisztul. A homályból lassan kibontakoznak a kontúrok, ráérősen nyújtóznak a fák, mint édes álomból ébredő gyerekek. Megrázzák magukat a bokrok, tavaszi szellő simogatja kötszoknyájukat, élénk madás csiripelés hasít a csendbe. A távoli háztetők is előbújnak rejtekükből, itt-ott már sűrű fos bodrozódik a kéményből. A sparhelten teavíz melegszik, az asztalon diós kalács, egy szelet sonka, kemencében sült kenyér. És egy kupica pálinka, hogy edze a hangot, tegye tisztává a szót, az éneket, hogy csiszolja a nyers beszédet. A határban még párálik a felszántott föld. Abban a reményben várja a magvetőt, hogy jó helyre hull, és hamar szárba szökken majd a mag. És a gazdán kívül bőségesen jut belőle az ég madarainak is. Talán az idő is kegyes lesz. A napsütés mellé áldott esőt küld az ég, és így gazdag aratást hozhat majd a nyár. Megpattannak a rügyek, a gyümölcsfákon, s jó termést ígér majd a szőlő is. Már most musszagú szüretek íze öröme kísért. A táj nyugalmát hálából emelt kőkereszt vigyázza. A fájdalmas Krisztus arc távolban meredő tekintettel fogadja az arra járót. Várakozik. Jézus várakozik ránk, emberekre vár, akikért kereszthalált halt. Mégis, ha jobban megnézem Krisztus arcát, Krisztus szeméből öröm sugárzik, mert az élet fénye örökké való. Ha ezt felismerjük, kincsként őrizzük ezt a mosolyt a szívünkbe, és ez a mosoly éltet, gyógyít, és elvezet minket a mennyei atyához. Családunk több módon is kapcsolódik a Szent Mártonhoz. Anyai nagyszüleim, akik Celdömölkön éltek, és 8 gyermekük született, 1907-ben Pozsonyban, a Szent Márton székesegyházban kötötték meg szentségi házasságukat. 1907 Szent Erzsébet jubileum éve volt. Őrzse ők mama emlékére határozhattak így, hogy egyházmegyénk védőszentjének szép templomában, az egykori koronázó templomban esküdjenek Pozsonyban. 2007-ben, 100 évvel később, magyar ruházzarándokként egy csodálatos tárogatós Frauenkircheni Boldogasszony templomának, amely ma Burgenland területén található, a magyar szentmise után tovább folytattuk zarándokutunkat Pozsonyba. Így lehetőségem nyílt hálát adni nagyszüleimért, szüleimért és az életemért. Szent Márton elsőszülött unokám védőszentje is egyben, s ahogy sorra megszülettek unokáim, mindegyikükkel sikerült egy gyönyörű adventi szentmisére a szombathelyi szép székesegyházba tiszteletünket tenni a Szent Márton erekje előtt, Szent Márton védelmét kérve a felnövekvő unokákra, családunkra és édes magyar hazánkra. 2016 tavaszán a Szent Márton jubileum kapcsán kis falunkba is elérkezett Nagy Simonyiba, ellátogatott Szent Márton erekjéje. Gyönyörű szentmisével ünnepeltük. Megrendítő, de egyben felemelő érzés volt ilyen közelségbe kerülni a Szenthez. Óriási öröm volt számomra, hogy Pipis Csaba kutatásai által nem csak Szombathelyen őrzünk Szent Márton erekjét, hanem édesanyám szülővárosában Celdömölkön is található erekje, Szent Márton köpenyéből. Pannonhalmán, Szent Márton hegyén sokszor megfordultam. Hónapokig idősekkel foglalkozó konferenciákon. Így nagyon örültem, mikor a celdömölki sírkertben sétálva ráleltem régi becés atyák sírjára. Azóta mindig két csokor virággal érkezem, s nagyszüleim sírjára és a bencések sírjára is kerül kertünk gyönyörű virágaiból. Bárcsak tudnánk élni. Tudnánk nem csak ésszel, de szívünkkel is felfogni a kincsek jelen életünkre való kisugárzó hatását, a kegyelmeket, melyek áradnak a szent erekék közelségéből. Higgyük el, élet és lélek alakító a közelségük, se különleges és rendhagyott találkozás olyan titkokat rejtenek, melynek természetfölöttisége ésszel fel nem fogható, csak a szívünkkel. Racionális, csak az ész logikájának, csak a hiszem, ha látom logikáját, istenítő, Isten nélküli világban, még nagyobb szükség van ezekre a szent erekjékre, mert csendre intenek, megállásra késztetnek, elgondolkodásra, felszítják a bennünk megbúvó ősi kíváncsiságot, lelkesedést, csodálkozást, és ezen ősi erekjék mellett ámuló kisgyermekké lehetünk, akik még bizalommal és örömmel szemlélik és élik az életét. Nem okos felnőtt módjára, aki gőgös, kemény szívű és alázatra képtelen. Jó dolog felnőttként az időskör felé araszolva, tiszta, gyermeki lélekkel tekinteni a felbecsülhetetlen értékű kincseinkre. Isten mindig kiválaszt és küld embereket, akik a Szentlélek vezetése által odaindulnak, és akkor, amikor éppen kell, hiszen mindennek rendelt ideje van. Nem véletlen, hogy Pipis Csaba kitartó, lelkes, kutató munkájának most már mi is élvezhetjük a gyümölcsét. A két gyönyörű erekje közelségét, se fejvesztett, dobzódó világunkban, bátran és büszkén kiálthatjuk, Jézus a mi királyunk. A jövőnk reménysége Krisztus. Sié Jenő is megénekelte, a világnak Krisztus kell, de a világnak te is kell lesz, mert Krisztushoz tartozol. Pipis Csabától olvastam Ferenc pápa gondolatát, te értékes vagy, te légy Isten mosolya. Minden adni tudó ember szívjósága, Isten arcát és jóságát ragyogtatja ránk. Szóljon hát ismét Pereskolasztika dala a harmadik és negyedik verszak ebből a csodálatos szép dalból.
Jézus szíve benned bízunk, tudjuk, hogy te vagy velünk. El ne hagyj a küzdelemben, légy segélyünk és mindenünk. Szent szívőrsége vedd körül királyod zászlaját, imádjad, áldjad szüntelen, az ég és föld urát. Lángjait között imádjuk, győzelemnek zálogát. Jöjjön el a te országod, mely a földnek üdvöt át. Szent szívőrsége vedd körül királyod zászlaját, imádjad, áldjad szüntelen, az ég és föld urát.
Jézus az irgalmasság arca. Társai vagyunk mottóval rendezte meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szeptember 16-án és 17-én azt az országos seregszemlét, melynek során az érdeklődők, a kiállító egyházak és civil szervezetek segítségével megismerkedhettek az egyház szociális, karitatív tevékenységével. Fontos szerepet kaptak a tanúságtételek, a személyes beszélgetések, melyek az irgalmasság cselekedeteinek különböző módjairól mutattak fel példákat. A pannonhalmi bencészerzetesek jóvoltából egyszer csak szembe jött velünk az 1700 éve Pannoniában született szent fizikai valósága. Az első pillanatban senki sem tudta, hogy a Hortobágyi Arnold testvér kezében tartott szekrénykében látható neogótikus ereklyetartó valójában mit rejt. A meglepetésből föleszmélve tudatosodott mindnyájunkban, hogy a szeretet hősies gyakorlásából mindnyájunknak mintát adó Szent Márton jár közöttünk. Nem babonasság, nem bálványimádás ez, hiszen az ereklye mindig túlmutat önmagán, nem a szent személyre, ebben az esetben Mártonra, hanem Krisztusra irányítja a figyelmet. Az ereklyének az a lényege, hogy nem a látványa a fontos, hanem annak a tudata, hogy a szent, akire emlékezünk, fizikai valójában itt van köztünk. Másként fogalmazva, nem a látvány az elsődleges, hanem annak tudata, hogy Márton halálában Krisztust öltötte magára, ami belőle halandó, az már Krisztusban halhatatlan. A keresztény embereknek egymás sikereiből, tapasztalataiból kell erőt és lelkesedést meríteniük. Az ereklyét látni és tapintani kell. Megtapasztaltam ezt, amikor Szent Ferenc tranzitusának ünnepén láttam, ahogy valóban a ferences atyák érzékszervükkel is szerették volna látni és tapintani a rendalapító szentjük Szent Ferenc ereklyéjét. És igen, mi a kései utódok is szeretnénk érinteni és tapintani. Láttam azt is, amikor megcsokolják például a Szent Kereszt ereklyét. Az ereklyék által az emberi érzékszervek közel hozzák az emberi testhez magát, a szentet. Mi is érzékszerveinkkel látni és tapintani szeretnénk azt a valakit, akit szeretünk, akit az ereklye rejt magában. Ezért ne ítéljük el azokat, akik megérintik, megsimogatják, esetleg megcsokolják a szent ereklyéket. Legyetek erősek és bátor lelkűek, Mindnyájan, akik az Úrban reménykedtek, olvashatjuk a Zsoltárban. A Szent Kereszt titka a Dömölki Szent Kereszt Krisztus keresztjéből. Csodálatos esemény tanúi lehettek mindazok, akik a Celldömölki Nagyboldogasszony kegytemplomban, a Szent Kereszt felmagasztolása ünnepén, a Szent Kereszt ereke jelenlétében ünnepelhettek, és a Szent Mise záróáldása után megérinhették az erekjét, mielőtt a kegytemplom kincset rejtő tárházába visszavitték. A Szent Kereszt erekje méves tartó oszlopa, az ezt követő vasárnapi ifjúsági szentmesék keretében lett megáldva, s ekkor hallhatták a gyermek, ifjú és felnőtt hívek az erekje felkutatásának részleteit Pipis Csabától. A Szent Kereszt megtalálása május 3-án és a Szent Kereszt felmagasztalása szeptember 14-e ünnepe mostantól új fényben fog ragyogni. Az irgalmasság szentévében nagy ajándék számunkra, s majd minden ideérkező zarándok számára is, hiszen enaptól Pipis Csaba önkéntes kutatása és önzetlen ajándéka az erekje tartó Obelix is, így most már nyilvánosan is a köztudatba kerülhet, és az így elveszettnek hit kincs újból és újból ráirányíthatja figyelmünket Krisztus keresztjére és saját keresztjeink felismerésére. Ha roskadozva is, ha botladozva is, de Krisztussal együtt képesek leszünk elhordozni életünk keresztjét. Hiszen kereszt nélkül nincs feltámadás. Lelkünknek újból és újból végig kell járni a Golgotát. Fel kell néznünk Krisztus keresztjére, hogy tudatosabban, és ne csak húsvét nagy hetében járja át gondolatainkat a keresztitka. Vonz minket a kereszt, annak ellenére, hogy a mai ember különösen távolinak érzi ezt a történelmi eseményt, miközben gomnyomásra ömlik a médiákból az öldöklés, pusztítás, terror és fenyegetettség, sokkolva embermilliókat. De Jézus Krisztus kereszthalála, bármilyen botrányos és érthetetlen a mai embere számára, mégis győzelem. Győzelem a gonosz fölött, győzelem a halál fölött, s egyszer s mindenkorra megváltásunk záloga. Amikor az útszéli kereszthet biciklizem, hogy szépé tegyem környezetét, föltekintek Jézus arcába, és nézem kitárt karjait. Ennyire szeretett minket. Igen, vinnünk kell az evangélium örömhírét. Jézus él, Jézus a történelem ura is egyben, hogy a sötétség embereiben tudatosulhasson, hogy Jézus mindenkiért meghalt a kereszten. Értük is. Jézus útja a szeretet útja, az egyetlen út, mely jövőt ígér és ad az emberek számára. Minden más út, amely nem Istentől való, romlásba és pusztulásba visz. A Szent Kereszt erekje egy kis szálka Krisztus keresztjéből, s a mi keresztünk részesedés Krisztus szenvedésében. Pahér Donát a Dömölki Bencés apátság történetéből idézek részletet. Liptai János a Baranyai ezrednek ezredese, mikor nyugalomba vonult, kis cellbe húzódik, nyugalma napjaiban, megemlékezik arról, hogy sokszor tapasztalta a Bencés rendnek jó indulatát, mikor ezredével külföldön hányódott, különösen mikor megsebesült. Most fizet jó indulattal és tettel. 1751-ben kerülhetett Kisztelbe, s a templom közelében urassági földön lakóházat épített magának. 1755 körül épített a templom keleti végéhez közel a most is látható kálváriát az alatta lévő Krisztus sírjával. El is látta mindkettőt a szükségessel. Mikor később Kismartonba költözött, üresen maradt házának bérét engedte át holtanapjáig mindkettőnek hasznára. 1757-ben 5 mázsás harangot öntetett, s húzatott fel a templom déli tornyában. Ugyanide új órát is szerzett, és ajándékozott még ezüst kelyhet és tányérkát, violaszín miseruhát. Kisfantomban sem feledkezett Kisterről, 1760. június 5-én küld onnan új gorgonát, és végrendeletében Krisztus keresztjének részecskéjét küldi tartóban. A kálváriára 180 misékre pedig 100 forintot hágy. A hagyatékot 1764. március 14-én kapja meg Kisszel. A kutató Pipi Csaba, tudatosan, de szemérmesen megszólaló ember, akire mindig érdemes odafigyelnünk. Kutatásai nyomán az évszázadok ködéből felragyogott a kincs, amely mindig is itt volt, de elveszettnek hitték. Köszönet neki a szép erekje tartóért, mely kutatásai során született meg a szívében, s a gondolatot tett követte, és így az irgalmasság szentévében, lelkünkben Jézus szent arcáról elmélkedve, most már nem csak képzeletben, de valóságosan is megérinthetjük a Szent Keresztet, melyen Jézus értünk áldozta önmagát. Az ifjúsági szentmise szentbeszédében Zoltán Jata széttárta a karját, s így érzékeltette a gyerekekkel egy kis fiú mondását. Ennyire szeretem az anyukámat. Krisztus széttárt karja is jelzi. Ennyire szeretett minket. Most rajtunk a sor. Életünkkel mutassuk meg a világnak, mennyire szeretjük őt. Kiáltsuk bele a világba bátran, szeretünk Jézus. Meghallgatjuk és továbbadjuk az evangélium örömhírét. Apostolai, hírvivői, küldöttei vagyunk. Ügyeljetek, legyetek figyelmesek, ne ejtsen rabul világ szelleme, haladjatok előre, én veletek vagyok. Jézus bátorító szavai Ferenc pápa homiliájából. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert te Szent Kereszted által megváltottad a világot. Szeretettel lejegyezte pap Anna Nagy Simonyiból. Nagy öröm volt számomra, hogy részt vehettem a Szent Márton programokon a celldömölki apátságban. Szent Márton erekéi Magyarországon és a celldömölki szenterekék nyomában előadásokat hallhattunk a celldömölki apátságban. 2016. novemberében, csütörtökön, 17 órakor, a celldömölki apátságban dr. Zsámbéki Mária, Monika, művészettörténész, Szent Márton erekéi Magyarországon, azt követően pedig Pipis Csaba a celldömölki szenterekék nyomában, a dömölki Szent Kereszt Krisztus keresztjéből és a dömölki Szent Márton erekje Márton köpenyéből előadásokat. Önkéntes kutatások során a celldömölki templom tárházában előkerültek a pannonhalmi rendtörténetben eltűntnek nyilvánított szent erekjék, melyek hitelességét is sikerült igazolni. Szent Márton 1700 éves jubileumi évében ez különösen nagy ajándék. A Szent Márton emlékéhez kapcsolódóan a tárlat bemutatja, hogy az itt élők számára mindig is fontos volt, hogy a szent emlékét megőrizzék. A Szent Márton emlékezete szülőföldjén című tárlat remek összefoglalását adja Szent Márton tiszteletének az egyházmegyében. 2016. november 16-án, vasárnap 6 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében került megáldásra a dömölki Szent Márton erekje új tartója. Szentmise után az apátságban a kiállítás megnyitója dr. Melega Miklós, a Magyar Nemzeti Levéltár, Vas megyei levéltár igazgatója nyitotta meg, ahol az érdeklődőket Szent Márton kiflivel várták, amit természetesen azonnal meg kellett osztanunk a jelenlévők között valakivel. A Szent Márton kifli nagyon finom volt. Köszönjük az elkészítőknek. És Pipi Csaba gondolatait szeretném megosztani. Ha nem Szent Márton szemléletében éljük a jelent, nem lesz jövőnk. Szent Márton 1700. emléknapjára szivárvánnyal pecsétel az Isten. Egyházmegyék védőszentje Pipis Csabától idézem a következő gondolatokat. Egyházmegyénk védőszentje Turci Szent Márton. Nekünk és még sok más embernek is elsősorban köpeny megosztóként ismert. Amikor Márton még római katonatiszt volt, beszéli el a legendája, a sokszor ábrázolt jelenetet, lekanyarította válláról a köpenyegét, majd a kardjával szétében ketté hasította, és a felét odaadta a koldusnak. Ha vigaszt nyújtunk a szenvedőknek, képesek leszünk felépíteni egy jobb világot. A későbbi évekből elbeszélnek egy hasonló esetet. Erről a történetről már sokkal kevesebben hallottak. Márton levetette saját meleg ruháit, és felöltöztetett egy koldust úgy, hogy magára öltötte a koldusnak szánt ruhát, ami egy zsákszövetből készült, gyatra zubbony volt, és így vonult be a megrökönyödött papsága szeme láttára a templomba. Isten szívünket megváltoztatva változtatja meg a világot. Ahol nyitott és bizalomteljes szívet talál, ott képes csodákat tenni. Amikor nyáron előkerült ez az erekje, Noé története jutott eszembe, mondja Pipis Csaba, aki különbözött a többiektől, szerette Istent, és meghallgatta, ha az Úr beszélt hozzá. Amikor 40 nap, 40 éjszaka után elállt az eső, a nap pedig felszárította a földet, az eléje táruló világ üde és új volt. Lehetőséget adott az újrakezdésre. Noé Isten parancsára kiszállt a bárkából. Hálát adott, hogy megmentette őket az áradástól. Isten pedig csodaszép szilváványt ajzolt az égre. A szövetség. Soha többé nem fogom elárasztani özönvízzel a földet. S ha megpillantasz egy szivárványt, mindig emlékezz erre az ígéretre. Igen, szivárványal pecsétel az Isten. Szent Márton emléknapján önkéntes kutatás során itt a kegytemplom tárházában Isten kegyelméből a kiszeli szűzanya és Beres Kolasztika közbejárásával sikerült újra találni és tanúsítani egy a pannonhalmi rendtörténetben eltöltnek nyilvánított Szent Kereszt erekjét. Mellette nagy meglepetésre Szent Márton ruha erekjére is előkerült a szekrényből. Ezt szintén eltűntnek nyilvánították, és most megvan. Hitelességét is sikerült igazolni 1783-ból Velence vára melletti Szent Márton templomból. Isten kegyelmének időzítése Szent Márton 1700. jubileumi évében különösen nagy ajándék. Nagyon nagy az öröm, utána mise, személyes, mély hálaadás, verőfényes napsütés volt. Kilépek a templomból. Szakad az eső, csak úgy dobol a háztetőkön, majd hirtelen eláll. Szivárvány. A szivárvány mögött égbe meredő templom, egyik fele sötét, a másik fele napfényben fürdik. A kettőt, a derűt és a borút összeköti két szép, éles kontúrral rajzolt színes fényhíd. Még soha nem láttam ilyet. Dupla szivárvány. Álltam és néztem a jelet. A szövetség. Ez az Isten mennyei pecsétje. Elővette, és most aláírja az új szent erekjéket. Két szent erekje, két szivárvány, dupla pecsét. Mennyei kegyelem. Ránézek, kapaszkodok a jelbe, mint a gyermek. És persze szivárványos a szemem is. Isten ma is megajándékoz minket, kegyelme határtalan, amikor majd a szentmiséről hazafelé megyünk, és feltekintünk az égre, óriás, fényes holdat látunk. Ilyen szuperholdat ezelőtt csak 70 évvel láthattak, ahogy ezek az erekjék is éppen ennyi ideje merültek feledésbe, de ma ismét itt ragyognak, régi fényükben. A legtöbb örömöt Isten adta nekem, ha áthatatom ezt az örömöt, azt tesz boldoggá. Az az öröm a konkrét jele annak, hogy valóban találkoztunk Jézussal, amelyet igyekszünk másoknak továbbadni. Tisztelet a szentnek és adomány a celdömölki híveknek egy új erekje tartó. Amikor szimbólumot kerestem Szent Márton ruhaerekje új tartójához, azt maga az erekje tartalma Márton ruhája inspirálta. Ezért is jutottam a köpenyhez, mint összekötő elemhez. Astrid Eihin, lörachi művész, aki az alkotásaiban kabátokkal és kalapokkal foglalkozik, megvalósította az Európai Szent Márton út ötletét, és egy olyan köpenyt alkotott, amely egyszerűségében is lenyűgöző. Ezt a köpenyt mintáztam meg nemes anyagokból, kőbe szabva, és hoztam össze a Szent Márton ruhaerekéjével. A tartóban elhelyeztük az erekje történetét és tanúsítványát is az utókornak. A köpeny egy egyszerű T-forma, amely a paraszti kultúra kézzel szőtt anyagaiból fejlődött, és ezzel a köpeny megosztó aszkéta életmódját ragadja meg. Esetünkben tardosi vörös márvány, az édenkert drága köve ónix és mészkőből. Márton még katekumánusként osztotta meg a köpenyét, és olyan emberként élt, aki bár még nem keresztelkedett meg, már Krisztusnál kereste az útját. Márton ezen oldala megmaradt egész aszkéta, imádságok és a csend által jellemzett életében, és láthatóvá válik a köpeny egyik felében. Márton másik jellemző oldala a konzekvens cselekvés, a célra törő aktivitás, amit a szemlélődésben érzékelt. Azt élte meg, ennek a jele a köpeny másik fele, a megosztás nemesíti a köpenyt. Márton az aszkéta életével, a szükségben szenvedő szegényekről való gondoskodásával nyűgözte le a népet. Igazságos, gondoskodó püspökként szerették. Minden legenda Márton egyszerű életmódját és alázatos tartását hangsúlyozza. Maga pucolta a cipőit, és nem a püspöki katedrán ült, hanem egy zsámolyom. A szentek nem szuperhősök, nem születtek tökéletesnek. Amikor megismerték Isten szeretetét, teljes szívükből követték őt másokat szolgálva. A köpeny különböző színű részei Európa sokszínűsége általi egységét szimbolizálja. Az ellentétek összekapcsolása, ez a Krisztus általi egymásra utaltság, köpeny nem tökéletes megosztása által lesz látható, ugyanakkor a vágás, a megosztás mégis egyértelművé válik, mivel a köpeny két fele alul nyitott, de közepén a szeretet szalagjával Márton 11. hó 11. napjára 11 öltéssel egy aranyzsinórral van összevarva. A vágásnál, különösen a magjavított vágásnál Krisztus válik láthatóvá. Az aranyzsinór egyszerre jelképezi őt és a szeretetet. Az üresség, amelyet a nyitott köpenyrész mutat, Európa összes, kibékíthetetlen ellentétét szimbolizálja. A realitást, amelyet minden nap meg kell élni, és amelyet Krisztus követve végig kell szenvedni. Ma is sok ember keres menedéket Európában. Ilyen menedéket nyújt egy köpeny. Az ereki által valamiképpen a szent fizikailag közelebb van hozzánk. Itt van jelen. De nem a tárgy az érdekes, hanem azok a személyes kötődések, élmények, amelyeket az előhív. Márton jelen van az erekjében, de jelen van az emlékező és itt találkozó közösségben is. A dömölki Szent Márton erekje Márton köpenyéből a tartó bal oldalán, a szív felüli oldalon dobog. Körötte fény, az átvilágított ónix, a tartó az erekével együtt formálódó köpeny, s így válik egy egészé. Így fogja a köpeny az újra talált erekével megmutatni, és meghívni az embereket arra, hogy idejüket és figyelmüket megosszák velünk, és együtt, közösségben éljük meg hitünket. Ma is vannak itt olyan emberek, akikben újra megjelenik Szent Márton cselekedete, akik sokszor erőn felül segítenek, akik ma megosztják idejüket, erejüket, tudásukat, javaikat, vagy akár egész életüket is másokkal. Szeretni csak úgy lehet, ha önmagunkat adjuk a legszemélyesebben, ha tudjuk vállalni a szenvedést a családunkért, a közösségünkért, az egyházért. Ha nem Szent Márton szemléletében éljük a jelent, nem lesz jövőnk. Az erekje tartó talapzatának felirata emlékezteti a mindenkori közösséget Szent Márton szemléletére, mely üzenete mindenkorban örökérvényű. Krisztus szeretete sürget minket. A mondani valóját azzal a vággyal vigyük haza, hogy egyre többet megértsünk az életből, az ő életéből. Vágyakozzunk arra, hogy előre haladjunk abban, amik vagyunk, ami alkot minket, az életünk története, a hagyományunk, a találkozásaink által. Mindannyian a magunk különbözőségében arra törekszünk, hogy ez a tudatosság elmélyüljön, és alkothasson valami jót másoknak, mindenkinek, akivel párbeszédben, barátságban együtt haladunk. A vatikáni Szent Péter Bazilika kivételével ma a világ összes templomában az irgalmasság szentkapuit bezárják, de a szívünk maradjon mindig nyitva. Uram, segíts szílesre tárni a szívem ajtaját! Minél inkább engedjük, hogy elárasztom minket Isten szeretete, életünk annál inkább újjászületik. Szent Márton tehát a népünknek adatott szent. Legyen a mi Márton örökségünk a segítőkészség. És most egy kicsi mesével szeretném elbúcsúzni majd a kedves Mária Rádió hallgatóktól. Mese egy kicsi kézről. Volt egyszer egy kicsi kéz. Egyik reggel úgy döntött, hogy valami hasznos dolgot fog tenni. Segíteni fog másoknak, másokon. Már éppen indulni készült, amikor a kicsi láb így szólt hozzá. Ne menj egyedül, várj, én majd elviszlek. Rám is szükségetek lesz, ha beszélni kell, mondta a száj, és ő is menni akart. De hogy fogjátok meglátni a szenvedőket, ha én itthon maradok, kérdezte a szem, és ő is csatlakozott a többiekhez. A kicsi szív nagyot dobbant. Mivel ő volt a legérzékenyebb mindközül, el is szomorodott, hogy őt nem is hívják. Meghallotta a fül a kicsi szív sóhaját, és ezt mondta. Én hallom a sóhajokat, és azt is, ha valaki sír. Én is veletek megyek, de a kicsi szív nélkül nem mehetünk sehova. Ő az, aki együtt tud érezni a szenvedővel. Menjünk együtt, jelentette ki örömmel a kicsi kéz. Milyen jó, hogy nem kell egyedül menjek, gondolta magában, és boldogan útnak indultak. A szem már az első utcasarkon észrevett egy koldust. Szólt a lábnak, hogy álljon meg. A szív megremegett, mikor látta a didergő koldust. Nincs pénzünk, ilyet meg a kéz, nincs mit adjunk neki. Bújjunk oda hozzá jó szorosan, és melegítsük meg, javasolta a szív nagy örömmel. Így is tettek. Megmelegítették a koldusnak nem csak a testét, hanem a lelkét is a szeretetükkel. A koldus hálálkodott. A fül elmondta a többieknek a koldus szavait. Nem sokára tovább mentek. Az utca túloldalán a szem megpillantott egy öreg nénit, aki meggörnyedt a sok csomag alatt. A láb odafutott, a kéz pedig átvette a terhet. A nénike mosolygott. A kicsi szív erre nagyot dobbant, haza kísérték. A nénike nagyon hálás volt. Éppen indultak haza, amikor a kihalt utcán, a járda szélén ülve, a szem egy gyermeket pillantott meg. Oda megyek, mondta a láb. Sír, mondta a fül. Miért sírsz? Kérdezte a száj. Már nincs senkim, zokogta a gyermek. A szív nagyon szenvedett. Elkéstünk, kiáltott a kéz. Oda kuporodtak a gyermek mellé. Nem tudtak adni semmit neki. De a kicsi szív nagyon szeretett. A kicsi szem könnyezett, a kicsi fül és a láb csendben ültek. A kicsi száj hallgatott, a kicsi kéz megölelte a gyermeket, és együtt ültek az utca kövén. Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretettel búcsúzom az Aranykor mai adását Kincseink címmel, szerkesztette Pap Anna, a Celldömölki Mária Rádió önkéntese. Dicsétessék a Jézus Krisztus!
Csúszós járdán lassan lépkedek, mindenfelé fázó emberek. Látom, hogy egy hajléktalan zörget egy kaput, s egy régi történet eszembe jut. Egyszer, mikor szörnyű hideg volt, a havas úton Márton lovagolt. Megsajnált egy koldust, fogta köpenyét, ketté vágta, s neki adta a felét. nagy pellyekben sűrűn hull a hó. Százezernyi köpeny volna jó, hogy soha többé ne bázzon, ki az utcára jutott, s az élettől már sok pofont kapott. Nagy pelyhekben sűrűn hull a hó, százezernyi köpeny volna jó. Rengeteg a nincstelen ezen a világon, könyörög értük Túri Szent Márton. Hazaérek, jól tudom, hol hitvesen vár, s fűtött otthonom. Fölmelegszem gyorsan, mert kapok egy jó teát, de látni lehet rajtam valami bán. Szomorú, hogy annyian vannak, kik kenyeret és szállást nem kapnak. A bajban lévő testvért ne ítéljük el, ha hibázott is, emeljük őt fel. Nagy pelyhekben sűrűn hull a hó, százezernyi köpeny volna jó, hogy soha többé ne fázzon, ki az utcára jutott, s az élettől már sok pofont kapott. Nagy pelyhekben sűrűn hull a hó, százezernyi köpeny volna jó. Rengeteg a nincstelen ezen a világon, könyörög értük Túri Szent Márton.